Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki feltámadott, él és uralkodik. Amen. Kedves testvéreim, a 348. dicséretünk első versét énekelve kezdjük Isten tiszteletünket. A 348. dicséretünk első verse így kezdődik: örvendezzetek egek. Megkezdett dicséretünket énekeljük kedves testvéreim további verseivel, a másodiktól az ötödik versig. A 348. dicséretünk második verse így kezdődik: Jézus él, mi is élünk.
Jézus él, mi is élünk, a haláltól nem félünk, mert ő diadalmat vőn, értünk elégséget tőn, isteni erejével, adhatós érdemével. Nékünk megigazolás, és a bűnből gyógyulás, Istennel békességet, és boldog reménységet, nyert feltámadásával, örök igazságával. Előtted arcra esünk, s kérünk édes kezesünk, részeltes halálodnak, és feltámadásodban, a hirdemeiben, édes gyümölcseiben. Cselekedj szent lelkeddel, végtelen érdemed. Éljünk, amíg reporból felkeljünk, örök nagy boldogságra, és halhatatlanságra.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk Isten igéjét Lukács evangéliumának 24. fejezetéből. Lukács evangéliumának 24. fejezetéből, a 13. verstől kezdődően a 35. verssel bezárólag olvasható részt fogom a testvérek előtt felolvasni. Ezt találjuk itt megírva. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velük lévő közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Ekkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kelletté elszenvednie a Krisztusnak és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement tehát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevülté a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, hogy az úton mi történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Isten áldja meg az ő igéjét közöttünk, hogy értsük annak üzenetét, és szívünkbe fogadva engedelmesek legyünk ő néki. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, feltámadott és az Atya jobbján dicsőségesen uralkodó Úr Jézus Krisztus, hogy szól a te feltámadásodnak öröm híre ezekben a napokban, és hogy szól ez az örömhír most is, itt is, nekünk, közöttünk, akik eljöhettünk ide kegyelmedből a te házadba. Köszönjük, hogy nem kevesebbel keresel bennünket, mint azzal az örömhírrel és üzenettel, amely átformálhatja a mi életünket, amely bizonyosságra vezethet bennünket, amely megvigasztal és erőt ad nekünk életünkre és halálunkra nézve. Arra kérünk téged, hogy ahogyan egykor oda szegődtél a két tanítvány mellé, légy most is velünk és közöttünk, szent lelked segítségével magyarázd közöttünk a te igédet, indíts föl a mi szívünket a hitre, az neked való igazat adásra, és légy segítségül abban, hogy ahogyan ők egykor elindultak, úgy indulhassunk majd mi is innen el a te házadból, hitünkben meggyőzve, megerősítve. Hisszük, hogy ezért segítettél ide, ezért hoztál ide bennünket, és dicsőítünk téged azért, hogy véghez viszed a te munkádat közöttünk és bennünk. Áldunk, magasztalunk téged ezért. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására készülve a 187. dicséretünket énekeljük. A 187. dicséretünk egyetlen versét, e húsvét ünnepében. Testvérek. Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Lukács evangéliumának 24. fejezetéből olvasom, a 24. fejezet 33. versétől a 35. verséig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséből. Kedves testvérek, amikor az emmausi tanítványok történetét elolvassuk, akkor talán nem fogunk azon vitatkozni, hogy két bizonytalan tanítvány képe rajzolódik ki előttünk. Két olyan Jézust követő embernek a képe, akik most valahogy, mintha meginoktak volna addigi meggyőződésükben, elhatározásukban, elbizonytalanodtak, és ez minden valószínűség szerint egzisztenciálisan is érinti őket. Nem jó állapot az általában, amikor az ember nem áll biztosan a két lábán, fizikailag sem jó állapot, de szellemileg, értelmileg sem jó állapot, amikor az ember nem biztos a dolgaiban. És a tanítványok életében ez különös képpen is igaz volt. Azt, hogy ők mennyire bizonytalanok, vagy miben áll az ő bizonytalanságuk, szépen lejegyzi Lukács, hiszen azt olvassuk róluk, hogy beszélgetve mennek el Jeruzsálemből Emmausba. Ez az út nem olyan nagyon hosszú út, körülbelül olyan 11 kilométernyi gyaloglást jelentett, és miközben sétálnak egymással, beszélgetnek, és aztán az a szó is elhangzik itt, hogy vitáznak egymással. Nyilván ez is az ő bizonytalanságuknak az egyik jele, és arra utal, hogy nem volt közöttük egyetértés. Az embert mindig elbizonytalanítja az, amikor nincs egyetértés körülötte. Vagy attól bizonytalanodunk el, akik belecsöppenünk egyet nem értők társaságába. A téma, amiről beszélgetnek, az az ő mesterük, élete és halála, elfogatása, kivégzése, halála, majd pedig a feltámadásáról kapott hír. Hogy most bizonytalanok, azt az is mutatja, hogy úgy beszélnek Jézusról, akinek korábban a tanítványai voltak, hogy nem mondják őt messiásnak. Azt mondják róla, hogy hát ő proféta. Proféta. És ez nem teljesen ugyanaz, mint ha azt mondanák róla, hogy ő messiás. Nyilván azért vannak elbizonytalanodva, mert a messiásról úgy gondolkoztak, hogy az nem fog meghalni. De hát Jézust keresztre feszítették, meghalt, eltemették, és most ez a feltámadásról szóró hír is olyan bizonytalan dolog. Mert ugyan elmondták az asszonyok, és ugyan ellenőrizték a közülünk való férfiak is, mert ki tudja, mit beszélnek az asszonyok, de azt mondják, hogy nem láttuk őt. Igaz, hogy még angyalok is megjelentek, de mi nem láttuk őt a szemünkkel, és ezért nem vagyunk benne biztosak, hogy Jézus feltámadott. Testvérek, látjuk, ahogyan Lukács bemutatja nekünk ennek a két embernek a bizonytalanságát. Miért is probléma, hogy ők bizonytalanok? Azért, mert a tanítvány bizonytalansága az egy egzisztenciális bizonytalanság. Hiszen amikor ők tanítványokká lettek, az azt jelentette, hogy Jézusra föltették az életüket. Nyilván ők nem a 12 közül valók voltak, hanem a bővebb tanítványi körből, de abban nem különböztek a 12-től, hogy Jézusra tették föl az életüket. És most, amikor bizonytalanok Jézus sorsa felől, akkor az az alap, amire föltették az életüket, meginogni látszik. Felnőtt emberek voltak ők, amikor Jézus követésébe szegődtek. Nem felelőtlen döntést hoztak, mert tanítványai voltak Jézusnak. Ismerték őket, a 11-ek, és a velük levők, később ez a történet végén kiderül. Nem valami hirtelen lett tanítványok lettek ők, akik az utolsó pillanatban, talán ott a jeruzsálemi bevonulásnál odaszegődtek Jézus mellé. Olyanok voltak ők, akik erre föltették az életüket. Jézust követjük, az ő tanításaira, az ő személyére építjük föl az életünket. És most teljesen összedőlni látszik az ő életüknek az alapja. Testvérek, azért fontos történet az ő történetük, mert úgy gondolom, hogy ma rengeteg sok bizonytalan keresztjén él ebben a világban, és talán ilyen bizonytalan keresztjének vagyunk mi is. És aki bizonytalan abban, amire az életét fölépítette, az nyilvánvaló, hogy egzisztenciálisan bizonytalan. És most itt az egzisztenciál nem azt értem, hogy anyagi létére nézve bizonytalan, hanem mint ember bizonytalan az olyan ember, aki fölépíti valamire az életét, és utána tulajdonképpen nem is biztos benne, hogy az igaz-e. Ugye nem szoktunk még általában úgy házasságot kötni régenten, sajnos már újólag nem mindig igaz ez, hogy bizonytalanok vagyunk a másikban. Az ember nem hoz egy életre szóló döntést úgy, hogy nem biztos abban, hogy én szeretem őt, vagy ő szeret engem. Testvérek, amikor Jézus Krisztus az ő követésébe hívott embereket, akkor itt még többről volt szó. Nem egy házasságról, de még többről volt szó, itt az életről volt szó, az életről és a halálról. Jézus nem csak arról beszélt, nem csak azt tanította, hogy hogy kell élni itt a földön, ő azt is elmondta, hogy mi következik a halál után. Keresztjénnek lenni az egy egzisztenciális kérdés, testvérek, hiszen fölépítjük az életünket valamilyen hitre, meggyőződésre, kijelentésre. És ha ebben nem vagyunk biztosak, ha ebben bizonytalanok vagyunk, akkor az egy nagyon rossz állapot. Az egy nagyon rossz állapot. Ma sok ember, sok magát kereszténynek valló ember bizonytalan abban, hogy lesz-e föltámadás. Hogy valójában van-e a halál utáni élet. És ezért nem véletlen az, hogy az ige újból meg újra beszél és tanít bennünket arra, amit Jézus Krisztus által Isten kijelentett. Ma ugyanúgy sokan bizonytalanok abban, hogy ki volt Jézus Krisztus. Egy nagy proféta volt? Vagy tényleg feltámadt ő? Sokszor elmondtam már, de megdöbbentő az, hogy a keresztények között készített statisztikák, felmérések azt mutatják, hogy a keresztényeknek nagyon nagy százaléka Jézus életét csak nagypéntekig hiszi. És sokan, akik keresztényeknek vallják magukat, a húsvétot már elutasítják. Azt mondják, az már nem történhetett meg. Jézus föltámadása az már nem mehetett végbe. Lelkészek, hívő gyülekezeti tagok sokszor bizonytalanok ebben az egészben. Nos, probléma, ha mi is bizonytalanok vagyunk Jézus Krisztus felől, akire fölhelyeztük az életünket, akire ráépítettük az életünket. Probléma, hogyha mi nem vagyunk ő benne biztosak. Olyan csodálatos dolog, és ez az ige ezért is van előttünk leírva, hogy Jézus azonban kivezeti ezeket a tanítványokat az ő kételkedésükből. És miközben a történet kezdetén látunk két bizonytalan tanítványt elfelé vonulni Jeruzsálemből, ez a történet mégis azzal ér véget, hogy két Jézus Krisztusban nagyon biztos tanítvány érkezik vissza Jeruzsálembe, a tanítványok körébe. Erről szeretnék néhány dolgot elmondani, testvérek, hogy Jézus hogyan erősítette meg ezeket az elbizonytalanodott tanítványokat. Legelőször is azt olvassuk a 15. versben, hogy Jézus melléjük szegődött. Ez nem valami véletlen találkozás volt, később majd látjuk az apostolok korában is, hogy Jézus mindig tudja, hogy neki hol van dolga. Majd később Fülepnek azt mondja, hogy menj el egy ismeretlen, egy járatlan útra, mert ott van valaki, akivel nekem ügyem van. Jézus mindig tudja, testvérek, hogy ő neki kikkel van ügye, nem improvizál, ezért most is ott is megjelenik e két tanítvány mellett. Miért jelenik meg? Azért, mert pontosan ismeri a szívüket, tudja a kétségeiket, bizonytalanságaikat, és nézzétek, Jézus nem akarja őket ebben hagyni. Ha valaki, akkor Jézus nem örül annak, hogyha az ő tanítványai bizonytalanok benne. És olyan nagy az a szeretet és az a kegyelem, testvérek, hogy Jézus melléjük szegődik. Jézusnak ez a magatartása, ez a viszonya az övéihez. Ő nem elutasítja meg, kidobja azokat, akik elbizonytalanodtak benne, hanem azt látjuk, hogy utánuk megy, hogy megerősítse őket. Láttuk Jézus természetének ezt a vonását már korábban is Egyszer azt olvasuk, hogy imádkozik a Genezáreti tó melletti hegyen, és akkor látja a tanítványait ott az éjszaka folyamán, hogy küzdenek az ellenszéllel, és nem haladnak előre. És akkor Jézus elmegy és meglátogatja őket. Oda megy hozzájuk, hogy megerősítse őket, hogy célba segítse őket. Úgy jön Jézus most is, hogy az ő szíve tele van szeretettel az övéi felé. És ha mi esetleg bizonytalan tanítványai lennénk Jézusnak, akkor jó, ha tudjuk azt, hogy Jézus ismeri a mi bizonytalanságunkat, és jön, mellénk szegődik, odahál a mi bizonytalanságunk mellé, azért, hogy bennünket megerősítsen. De úgy jön Jézus most hozzájuk, hogy készíti a jövőt. Mert hogy ugye azt olvastuk itt a történetben, hogy oda szegődik hozzájuk, de a 16. versben ezt olvassuk, hogy látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Nem egyszerűbb lett volna, hogy Jézus oda megy hozzá, azt mondja, itt vagyok, fiúk. Hát nem hittetek az asszonyoknak, az angyaloknak, senkinek nem hisztek? Itt vagyok, én vagyok Jézus. Nem egyszerűbb lett volna. Bizonnyal emberileg egyszerűbb lett volna, de ahogy Jézus szeret, az egy összetettebb szeretet. Mert azzal, ahogy most eljön hozzájuk, készíti a jövőt. Mert mit mondanak ezek az emberek? Azt mondják, hogy mi nem láttuk Jézust. Mi a híreknek nem hiszünk. Mi csak a szemünknek hiszünk. És most Jézus úgy jön eléjük, hogy akadályoztatik az ő látásuk, mert meg kell érteniük ezeknek az embereknek, hogy nem a külső látása fontos. Nem az a személyes tapasztalata fontos, amire ők föl akarják építeni a tanítványságukat, hanem valami más fontos itt, amire el fogja őket vezetni. Sokan gondolják, hogy Jézus ma is jobban tenné, ha időnként megjelenne, és megmutatná, hogy ő létezik. Biztos sokkal többen hinnének, meg sok bizonytalan azt mondaná, hogy na jó, akkor most már nem kételkedem tovább. De tanuljuk meg Jézustól azt, hogy már ott, amikor még itt volt a földön, és nem ment el a mennybe, már akkor sem adta magát ehhez a gondolathoz. Készítette a jövőt. Először tehát azt látjuk, hogy melléjük szegődik, de nem fedi föl magát. Másodszor azt látjuk, hogy úgy hozza őket ki a kételkedésükből, hogy megfeddi őket. Ez is egy fontos lépés, hiszen amikor ezek elmondják, hogy mi minden történt Jézussal, még egy kicsit a szemére is vetik, hogy hát te volna itt az egyetlen idegen, aki nem tudsz arról, amit az ünnepeket teljesen fölborította az elmúlt napokban. Akkor azt olvassuk, hogy Jézus így szól hozzájuk, óti balgák, megfeddi őket. Ez nem egy szép nyitánya volt Jézus beszédének, de fontos része volt Jézus megszólalásának. És az is kiderül, hogy miért mondja őket balgáknak. Mert hogy elkezdi nekik magyarázni az írásokat Mózestől, meg a prófétáktól, és azt mondja nekik, hogy hát nem ez van megírva? Nem így kellett ennek történnie? Magyarán Jézus megkérdezi, most ti mit csodálkoztok? Hát mindez előre meg volt prófétálva. Feddi ezeket a tanítványokat azért, mert minden a rendelkezésükre állt volna a tényeken túl, hogy megértsék a történéseket, de ők nem vették ezeket figyelembe. Harmadszor azt teszi Jézus, hogy megmagyarázza nekik a kijelentést. Mert Isten minden dolga, testvérek, ami velünk, ami megváltásunkkal, ami az értelmes élettel, ami az örökké valósággal kapcsolatos tudnivaló, az az írásokban van kijelentve. Már ki van jelentve. Nem ezután fog kijelentetni, nem ezután ismerteti meg Isten látomások, meg fölismerések, meg új kijelentések által, hanem már ki van jelentve. már a rendelkezésünkre áll. És mit tesz Jézus? Elmagyarázza nekik ezt. Elmagyarázza. Megfedi őket, hogy nem veszik figyelembe a kijelentést, aztán utána az ő szeretete az, hogy akkor gyertek, én elmondom nektek. Amit tudnotok kellene, mert olvastátok is, a rendelkezésetekre áll, de ti figyelmen kívül hagytátok. Testvérek, hiszem azt, hogy Jézus Krisztus ma is oda szegődik minden bizonytalan tanítvány mellé, de nem tesz külön dolgot ma sem. Legelőször is megfed bennünket is, akik bizonytalanságban vagyunk, és azt mondja, hogy én kijelentettem. Minden a rendelkezésedre áll ahhoz, hogy te ne legyél bizonytalan. Minden. Testvérek, a kezünkben van a kijelentés, magyar nyelvre fordítva. Ha bementek egy egyházi könyvesboltba, 10 féle biblia fordításba lehet olvasni a Bibliát. Nem mondhatja senki azt, hogy én Jézus követője vagyok, de nem áll a rendelkezésemre a kijelentés. De ott van. Ha valakinek nincs, hát kérjen, adok neki szívesen. Ezen ne bújjon a mi biztos tanítványságunk, testvérek. De ki van jelentve? Mi a probléma? Az, hogy a legtöbb ember ezt figyelmen kívül hagyja. És a keresztjének is hajlamosak arra, hogy a Szentírást figyelmen kívül hagyjuk. Beszél arról Jézus, hogy az utolsó időkben majd ámítók fognak megjelenni, akik mindenféle fajta információkat mondanak Istenről és az emberről. És az emberek inkább fognak annak hinni, mint az Isten kijelentésének. De amikor nem a kijelentésre épül föl egy keresztjén ember hite, akkor ez mindig a bizonytalanságba fog elvezetni, testvérek. Mert kereszténynek lenni azt jelenti, hogy egzisztenciálisan, szívemmel, lelkemmel, erőmmel, értelmemmel, mindenestől fogva ráállok Isten kijelentésére. És ha nem erre állok föl, akkor nyilván ennek az lesz a következménye, hogy meginog az életem. Jézus ma sem mond többet nekünk, mert ő a jövőt készítette elő, amikor ennek a két tanítványnak is az írásokat idézte és magyarázta, Jézus ma sem mond nekünk külön dolgot, mint azt, hogy vedd elő. És vedd végre figyelembe azt, amit az Isten kijelentett. Mert a rendelkezésedre áll, és hagyjad, hogy az Isten megmagyarázza neked, mert ő megmagyarázza, ezért van többek között a gyülekezet, ahol magyarázzuk az ígét, ezért vannak minden időben Istennek elhívott emberei, akik az ígét magyarázzák, hogy mi megértsük az ígét. Jézus úgy vezeti ki ezeket a tanítványokat a kételkedésükből, hogy melléjük szegődik, megfedi őket, amiatt, amit megtehettek volna, de nem tették, aztán megteszi velük együtt és előttük azt, amit tenniük kellett volna, magyarázza nekik a kijelentést. Testvérek, van egy fordulat még ebben a történetben, hiszen a tanítványok közben Jézussal együtt odaérnek az úti célukhoz. És hogy ne gondoljuk azt, hogy ezek csak valami mihaszna tanítványok voltak, az ő életüknek bizonyos elemei, a bizonytalanságuk ellenére mutatják azt, hogy ők azért igazi tanítványok voltak. Mielőtt leírnánk őket, azért lássuk meg azt, hogy ők igazi tanítványok voltak. Mit is olvasunk itt róluk? A 28. versben azt olvastuk róluk, hogy marasztalják a velük levő idegent. A testvér felé való szeretett testvérek az mindig az igaz tanítványságnak a jele. Jézus ezt tanította, hogy arról tudják meg az emberek, hogy ti az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. És nézzétek, hogy gyakorolják ők, azt mondják ennek az idegennek, akiről nem tudják valójában, hogy kicsoda, hogy már esteledik, már sötétedik. Nem jó ilyenkor egyedül menni itt az úton. Nem jó egyedül kint lenni. Gyere be hozzánk. Mi vendégül látunk téged, megalhatsz nálunk, megismertél bennünket, bízhatsz bennünk, örömmel hallgatunk téged tovább. gyere be hozzánk, invitálják ezt az idegent. Miért is? Mert élvezik Jézus társaságát. Ez is azt mutatja, hogy ők igazi tanítványok. Hogy noha nem tudják, hogy Jézus az, akivel ott a nők beszélgetnek, de élvezik ezt a társaságot. Azt olvastuk itt a 32. versben, hogy később azt mondják, hogy nem hevülté a szívünk, amikor beszélt hozzánk. Testvérek, az igaz tanítványok nem csak szeretik egymást, hanem szeretik Jézus Krisztust is. Ezek, ha nem is tudták akkor még, hogy ez Jézus, aki velük van, mégis a szívük meg a lelkük az jelzett nekik valamit. Ők ezt élvezték, hogy Jézus magyarázza nekik az írásokat, az Isten jelenlétét. Testvérek, az igaz tanítványságnak ma is vannak ilyen jelei. És fontos, hogy ezeket a jeleket ne vessük meg. Akkor vagyunk igaz tanítványok, hogyha szeretjük Isten igéjét, szeretjük Jézus Krisztust. Akkor vagyunk igazi tanítványok, hogyha szeretjük egymást is. Ez ugyanúgy hozzá tartozik a mi tanítványságunkhoz. Persze távolról szeretni nagyon könnyű, de látjuk, hogy ezek a tanítványok aztán gyorsan rohannak vissza később Jeruzsálembe. Ma sok olyan ember van, aki azt gondolja magára, hogy Jézus Krisztus tanítványa, de nem szereti a Jézus tanítványi közösségét. Ma nagyon sok olyan ember van, aki úgy akar Jézus tanítványa lenni, hogy a gyülekezetre azt mondja, hogy na, az nem kell. Az nem kell. Jézus tanítványai szeretik egymást, figyelnek egymásra, és mindenek előtt szeretik Jézust. Szeretik az igét, a kijelentést, Jézusnak a hangját. Nehéz azt gondolni magunkról, hogy Jézus tanítványai vagyunk, ha nem szeretjük az igét, ha nem szeretjük az ő beszédét. Ha csak nagyon ritkán tesszük ennek ki magunkat, akkor az azt mutatja, hogy talán nem vagyunk igazi tanítványok. Mert hogy erre van szükségünk. Azonban mégis ezek az emberek még mindig vakok. Jézus enged az ők invitálásuknak, mert szereti őket. Még mindig vakok. És akkor azt olvassuk, hogy Jézus asztalhoz ül velük, megáldja és megtöri a kenyeret, erre felismerik Jézust. Most sem a látás a lényeg. Ezt honnan tudjuk meg? Onnan testvérek, hogy Jézus azonnal eltűnik a szemük elől. Jézus nem akarja, a feltámadott Jézus, hogy ezeknek a tanítványoknak az élete ezentúl arra épüljön, hogy ők látják Jézust. Mivel kezdődött ez a történet? Azt mondják, hogy nem láttuk Jézust. Ezért bizonytalanok. Mert azt mondják, nem láttuk Jézust. De azt mondják, hogy föltámadt, meg üres a sír, de mi nem láttuk. Jézus most megmutatja nekik egy pillanatra magát. Egy pillanatra. Annyira, hogy fölismerik Jézust. De nincs tovább. Mert mire kell, hogy épüljön az ő életük? A hitre kell, hogy épüljön. Arra a hitre, amelynek az alapja az ige, amit hirdettek az angyalok, amit az angyalok parancsára elmondtak az asszonyok. Erre az igére kell fölépüljön az ő életük. És amikor ez megtörténik, akkor látjuk a meggyőzött tanítványokat. Azokat a tanítványokat, akik most már nem bizonytalanok. Jézus szerette őket, az ő szavával győzte meg őket, hiszen amikor mennek vissza és elmondják azt, ami velük történt, akkor abból kiderül, hogy őket az győzte meg, ahogy Jézus levezette előttük, hogy ez kellett történni a názáreti Jézussal. Őket ez győzte meg. Most elindulnak ezzel a bizonyossággal vissza azon a 11 kilométeres úton, a sötétbe, az éjszaka sötétjébe, vissza Jeruzsálembe, a bizonytalankodókhoz. Miért? Azért, mert igaz tanítványok, szeretik a testvéreiket. Hát most már mi is tudjuk, hogy Jézus él, hogy föltámadott, hogy igaz a hír, hogy ne mennénk, hogy ne mondanánk el azoknak, akik ebben a bizonyosságban még nem részesek. Kedves testvéreim, látjuk magunk előtt ezt a két embert, akik kételkednek és bizonytalanok. Látjuk magunk előtt a mi Urunkat, a feltámadott Úr Jézus Krisztust, aki elvezeti őket a hitnek és a hit által való bizonyosságnak az útjára nagy-nagy szeretettel, és látjuk ezeket a tanítványokat úgy, mint akik mennek a bizonytalankodókhoz azért, hogy őket megerősítsék. És valahol abban, ami itt történik, ott van elrejtve, megjövendőlve az, ami minden időben megtörténik itt a Földön, azóta is, és aminek meg is kell történnie. Ha mi bizonytalanok vagyunk Jézusban, akkor a mi egész egzisztenciánk bizonytalan. Akkor az mi egész egzisztenciánk. Akkor, ha nem bízunk Jézus Krisztusban, mint feltámadottban, mint aki legyőzte a halált, akkor milyen alapon várjuk azt, hogy ő üdvözítsen bennünket? Akkor hogyan gondolkozunk a feltámadásról? Hogyan gondolkozunk a halálról? Nézzünk szembe, testvérek, legelőször is önmagunkkal, hogy hiszünk-e az írásoknak? Hisszük-e húsvét drága evangéliumát, Jézus Krisztus győzelmét? És ha bizonytalanok lennénk, akkor tudjuk meg azt, hogy Jézus ma is, most is azért szegődik mellénk, hogy meggyőzzön bennünket. Mert szereti az övéit. És egyfelől megfed téged is, meg engem is, hogy miért nem hiszel annak, amit kijelentettem, ami igaz. Ott van, vedd a kezedbe, ismerd meg, kérd a segítségemet, majd magyarázom, azt mondja az Úr. Elmondom neked, és nem vezet máshova bennünket Isten, ma sem vissza, csak az ő igéjéhez, az ő ígéreteihez. Miért teszi ezt? Azért, hogy bennünket, mint meggyőzött tanítványokat arra használjon, hogy a körülöttünk lévő sok-sok bizonytalanságban lévő embernek bizonyságot tegyünk. Arról, ami a mi szívünkben meg a lelkünkben van Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Azért nem véletlen, hogy Jézus a mennybe menetele előtt adja ki a parancsot a tanítványoknak arra, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Azoknak a megerősített tanítványoknak mondja ezt, akik már nem kételkednek abban, hogy Jézus győzött a halál felett. Ők azok, akikre rá lehet bízni az evangéliumot, akik most nem kételkednek már, akik nem bizonytalanok, hanem akik majd igaz szívvel tudják erősíteni atyuk fiait. Tudják hívogatni azokat, akik még messze vannak az Isten országától. De mit mond nekik Jézus? Azt mondja, hogy menjetek el. És ez a mi életünknek is igen fontos része, amire ez a történet és a történeten keresztül maga Isten emlékeztet bennünket, hogy a mi bizonyosságunk nem azért van, hogy ezt őrizgessük, hanem azért van, azért kegyelmes hozzánk az Úr, hogy mi másokat erősítsünk, hogy bizonyságot tegyünk azokban a körökben, ahol élünk, arról, hogy mi mit hiszünk Jézus Krisztusról. Milyen csodálatos, hogy amikor visszaérnek Jeruzsálembe, akkor együtt találnak egy közösséget, amelyik egyre erősebb, egyre boldogabb, mert egyre inkább meggyőződtek arról, hogy az ő Jézusuk él. Egyre jobban meggyőződtek arról, hogy ők egzisztenciálisan nem tévedtek, amikor Jézusra építették föl az életüket. Te sem tévedsz. Én sem tévedek, és az Úr szeretné, hogy mi ebben nagyon biztosak lennénk. Ezért adja ma is ezt a közösséget, ahol együtt vagyunk, és munkálja is ki a mi szívünkben azt az igaz meggyőződést, amit kimunkált ennek a két embernek a szívében. Amen. Gyertek, testvérek, fennállva az 512. dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük. Az 512. dicséretünk 4. és 5. versét te nagy csodáidról bár fennszóval beszélnek. Elfoglalva imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te neked, hogy imádságot meghallgató Úr vagy, aki hitünk szerint most is mellénk szegődtél, azért, hogy bizonytalanságunkból kisegítsél bennünket. Magasztalunk téged azért a szeretetért, ami a te szívedben van gyermekeid iránt. Olyan érthetetlen ez a szeretet, ez a kegyelem, és mi nem tehetünk más, csak megköszönjük ezt neked. De arra is kérünk téged, igazat adva a te feddésednek, hogy légy segítségű nekünk, hogy minden időben érthessük a te ígédet. Bocsáss meg nekünk, ha ezt hanyagoljuk az életünkben. Bocsáss meg, hogyha nem vagyunk kellő tekintettel mindarra, amit te kijelentettél. Tedd szívünknek drága kincsévé az írásokat, a te beszédedet, a te kijelentésedet, és légy segítségül, hogy érthessük is azt. Köszönjük, hogy erősíteni akarsz bennünket, mert egyre több a bizonytalan körülöttünk. Köszönjük, hogy arra méltatsz, hogy eszközeiddé tégy bennünket mások megerősítésében. Urunk, köszönjük ezt neked, és noha látjuk alkalmatlan voltunkat, mégis magasztalunk téged, mert ha te alkalmasnak látsz bennünket, az elég. Légy is segítségül, hogy ezen a helyen, a testvéri közösségben is, újból és újból merjünk bizonyságot tenni a te beléd vetett győzedelmes hitünkről, mellyel megajándékoztál. Merjünk bizonyságot tenni rólad, mint élőről, hogy egyre inkább a mi életünk rád épülhessen, nem bizonytalanul, nem kérdésekkel teli, hanem egyre biztosabban te benned. Kérünk, hogy áld meg e napunk további részét, hadd töltsük veled a mi életidőnket, a te evangéliumod körül, és köszönjük, hogy kérhetjük azt is, hogy te sem hagyj el bennünket, hanem áld meg a mi összejöveteleinket, találkozásainkat, szent jelenléteddel. Amen.